Reklámot hallottak. Új világ. Külpolitikai magazin.
Köszöntök mindenkit, akit érdekel a világ sorsának, helyzetének, politikájának alakulása, a nemzetközi folyamatok háttere és e folyamatok irányítói. A mikrofonnál Járai Judit. Ma a következő témákat kínáljuk. Romániában megbukott a Bolozsán kormány. Kanada kormánya vajon tényleg az Európai Unióba igyekszik-e? Minden esetre a finn államfő Alexander Stubb meghívta uniós tagnak az észak-amerikai országot. Kuba nem sokára a miénk lesz. Ezt Donald Trump találta mondani május elején. Igaz, a napokban Washington átmenetileg enyhítette a Szigetország elleni olajblokkádot. Tartsanak velünk! A szociáldemokraták minden nézetkülönbségük, sőt, ellenszenvük ellenére is összefogtak a szélső jobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség az AUR politikusaival, és kalkulációjuk bevált, megbuktatták az Ilja Bolozsán vezette kormánykoalíciót. A kabinet rövid életű volt, alig 10 hónappal ezelőtt kezdte meg munkáját, és rendkívül népszerűtlen is, hiszen vágtat az infláció, és az ország az Európai Unió legmagasabb államháztartási deficitjével küzdik. A kormánykoalíció összeomlása válságos helyzetet teremtett Romániában, amelyet földrajzi elhelyezkedése és tengeri kikötője okán a NATO egyik stratégiailag kulcsfontosságú államaként tartanak számon. És ne feledjük, határos Ukrajnával is. A választás jogát azonban a politikusok nem adták vissza a népnek, vagyis nem lesz előrehozott választás. A kialakult helyzetről és megoldásának lehetőségeiről Lehőcz László tudósít bennünket Romániából.
A bukaresti parlamentben kedden 281 képviselő és szenátor szavazta meg a Szociáldemokrata Párt és a Románok Egyesüléséért Szövetség által benyújtott bizalmatlansági indítványt. Ez csak nem 50-nel több a Bolozsán kormányának eltávolításához szükséges minimális szavazatszámnál. A kormánybuktatás azonnal érezteti hatását. Rekordokat dönt az euróár folyama, ami közvetlenül érinti az energia, a földgáz és az üzemanyagok árát, emelkednek a kamatfelárak, is. Mert nőhet az egyébként is rendkívül magas infláció, ami a vásárlóerő további csökkenéséhez vezet. Emellett a befektetők is óvatosabbá váltak, ezért késhetnek a nagy energetikai beruházások, figyelmeztetett az Intelligens Energia Egyesület elnöke. Az RMDS szerint felelőtlenség volt működőképes alternatíva felmutatása nélkül kormánybuktatni egy ilyen bizonytalan gazdasági helyzetben. A szövetség számára a jelenlegi politikai helyzetben az elsődleges cél továbbra is az, hogy a korábbi kormánykoalíció új kiegyensúlyozó szerepre képes miniszterelnök vezetésével ismét működőképessé váljon. Az RMDS minden lehetséges megoldást mérlegel, ugyanakkor elfogadhatatlannak tart minden olyan együttműködést, amely a szélsőséges AUR támogatására épül, vagy attól teszi függővé a kormányzást. A szociáldemokraták folytatnák az együttműködést a liberálisokkal, egy más kormányfővel, de az államfő felkérésére akár saját miniszterelnök jelöltet is állítanának Szorin Grindjánó személyében, mondta Claudio Manda, a párt főtitkára. Ilja Bolozsán egyértelműen a szociáldemokrata pártot teszi felelőssé a kialakult helyzetért, és elképzelhetetlennek tartja a további együttműködést.
Am avertizat de două ori Partidul Social-Democrat că generarea unei moțiuni de cenzură.
Kétszer is figyelmeztettem a szociáldemokrata pártot, hogy a bizalmatlansági indítvány benyújtása felelőtlen tett a jelenlegi válsághelyzetben. A Nemzeti Liberális Párt és a szociáldemokrata párt között megszűnt a koalíciós együttműködés bizalmi alapja. Nikus Ordán államelnök már a bizalmatlansági indítvány másnapján informális konzultációba kezdett a nyugat barát pártokkal. Megkezdjük a tárgyalásokat egy új kormány megalakításáért. Ismerem a románok elvárásait az állam működésével, a korrupció elleni küzdelemmel vagy a hétköznapi életüket érintő kérdésekkel kapcsolatban, és természetesen figyelembe veszem a pártokkal való egyeztetéseken. Észszerű határidőn belül új kormányunk lesz. Kizárom az előrehozott választások forgatókönyvét, és ismétlem, e folyamat végén nyugatbarát kormányunk lesz. Erősítette meg Nikus Ordán államfő. Csak a kérdés, kik alkothatják az új kormányt, hiszen a szociáldemokrata párt kilépett a koalícióból, a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség is bejelentette, ellenzékbe vonul, és nem hajlandó további kormányzásra a szociáldemokratákkal. A Románok Egyesüléséért szövetséggel pedig mindannyian kizártak bármilyen együttműködést. Alexandru Koita, politikai elemző, stratégiai tanácsadó arra a következtetésre jutott, hogy szinte senki nem akarja igazán kormányozni Romániát ebben az időszakban. Hozzátette, a probléma az, hogy Románia pontosan abban a pillanatban lép ebbe a szakaszba, amikor a lehető legnagyobb stabilitásra és koherenciára lenne szüksége. Az Antenna 3 hírtelevízió forrásai szerint az államfő azt kéri a politikai vezetőktől, hogy válságkezelési javaslatokkal álljanak elő. Az elnök jelenleg egyetlen lehetőséget sem zár ki, de a tárgyalások asztalán két fő forgatókönyv szerepel. Az első a korábbi koalíció újjáalakítása egy olyan új miniszterelnökkel, akit mindegyik párt elfogad. A második forgatókönyv egy kisebbségi szociáldemokrata RMDS kormány, amely a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség, valamint a nemzeti kisebbségek parlamenti támogatásával lépne hivatalba.
Trump sokféle háborút vív, és nem biztos, hogy ezt jól teszi. Miközben a belpolitikai döntéseiben alig akad kifogásolni való, hiszen a gazdaság jó állapotban van. A héten megjelent legfrissebb adatok szerint a foglalkoztatás jobb, mint az elemzők számítottak rá. Trumpnak sok területen sikerült visszaszorítania a roppant kártékony woke mozgalmat, és gátat vet az illegális migrációnak is. Szóval ezen közben a külpolitikai döntésekben Washington mintha sokat szerencsétlenkedne. Trump háborúi közül az Irán ellen, Izraellel közösen indított támadássorozat mocsárháborúvá fajulhat. A Dániához tartozó autonóm terület Grönland verbális megfenyegetése nem hozott különösebb eredményeket, és bár a venezuelai olajkincs fölötti rendelkezést az Egyesült Államoknak sikerült megszereznie, de milyen áron? A tárgyalások helyett az erőpolitika, az erőből lenyomom, megszerzem, megcsinálom politikája lett az úr, amit még az amerikai külpolitika távlati célja, Kína remélt féken tartása sem igazán indokolhat. És a verbális vagy éppenséggel kereskedelmi gazdasági jellegű fenyegetések akár új, éppen az Egyesült Államok számára nem kedvező szövetségesi rendszerek erősödését, vagy egyszerűen csak kialakulását is hozhatja. Erre már is sok példa látszik, egyikük Kanadáé. Mark Carney bankár személyében tavaly lett új kormányfője ennek a területében és gazdasági potenciáljában is óriási észak-amerikai országnak. Donald Trump nem várt sokáig az ötleteivel. Először azzal hozakodott el, hogy Kanadának az Egyesült Államok tagállamává kellene válnia. Aztán kifogásolta a kétoldalú kereskedelem egyes aspektusait, vámokat vetett ki több kanadai termékre. Az idén áprilisban pedig azt követelte, hogy Kanada garantálja az Egyesült Államokba irányuló búzaszállítmányokat. Kanadának van búzája, nekünk pedig szükségünk van a búzára, jelentette ki a maga nyers stílusában az amerikai elnök most áprilisban. A kanadai kormányfő rá egy napra Torontóban sajtókonferencián tudatta, hogy 4 millió tonnányi kanadai búzát már átirányítottak Németországba, Japánba és Dél-Koreába, valamint megy még a kanadai búzából más ázsiai országokba is. Kanada megelégelni látszik a vitákat Washingtonnal, és más szövetségi rendszerek felé fordulhat, vagy fordul is. Meghökkentette a világot, amikor Alexander Stubb finn államfő április közepén egy kanadai fórumon és egy televíziós interjúban is így fogalmazott. Alexander Stubb finn államfőt halljuk.
country like Canada, which would slot into the European Union in negotiations that would be faster than Finland joining NATO.
Ha Kanadára nézek, oly könnyedén lép be majd az Európai Unióba tárgyalások révén, amelyek gyorsabbak lesznek, mint ahogyan Finnország csatlakozott a NATO-hoz. Szóval, ha megvan az akarat Kanada részéről a csatlakozáshoz, és ez az akarat kölcsönös, akkor szerintem ez mennyei házasság lesz, fogalmazott a finn államfő. De addig még szerinte sokat ennivaló. De ha valaha is aktuális volt, hogy az Európai Unió és Kanada ezt megvitassa, akkor ennek most jött el az ideje, hangsúlyozta Alexander Stubb. Vajon ez a finn meghívó az Unióba realitás-e? Beléphet-e az Európai Unióba egy Európán kívüli ország, még akkor is, ha ez az állam a legeurópaibb nem európai? Dr. Berek Patrícia jelenti Brüsszelből.
A francia elnök egész jól énekel, az örmény miniszterelnök némi ütemelcsúszással dobol. Ezt állapíthatta meg a szűkkörű úri közönség, amikor Jerevánban Emmanuel Macron zongora kísérettel elénekelte az örmény gyökerekkel rendelkező Charles Aznavour ikonikus sanzonját. A La Bohème-hez a jazzdobot Nicole Pashinyan örmény miniszterelnök szolgáltatta. Ennek ellenére nem ők lettek a sztárok Jerevánban, az Európai Politikai Közösség találkozóján, hanem egy nagyon messziről jött vendég. Mark Carney kanadai miniszterelnök. Ilyen még nem fordult elő, csodálkoztak rá a lapok, elvégre az Európai Politikai Közösség ugyan nem csak az Unió tagországaiból áll, ott van Svájc, Ukrajna, Norvégia vagy éppen Nagy-Britannia is, de tengeren túli tagokat eddig nem számlált. Csak hogy Mark Carney januárban már a davoszi csúcs találkozón is elvarázsolta az európai közönséget, amikor arról beszélt, hogy a nagyhatalmak erőszakos érdekérvényesítése ellen a közepes hatalmak össze tudnak fogni, és ezt meg is kell tenniük. Erődök helyett szövetségeket kell építenünk, és ahelyett, hogy egymással versengve alárendelt szerepben tárgyalnánk a nagyhatalmakkal, együtt összefogva kell tárgyalnunk velük, hangsúlyozta Davosban Carney.
In a world of great power rivalry, countries in between have a choice.
A nagyhatalmak rivalizálásának világában a középhatalmaknak van választásuk. Vagy versengenek egymással a nagyhatalmak kegyeiért, vagy egyesítik erőiket egy harmadik úton. Nem engedhetjük, hogy a nagyhatalmak felemelkedése elvakítson minket, és ne lássuk meg azt a tényt, hogy a legitimitás, a fedhetetlenség és a szabálykövetés ereje erős maradhat, ha ezen az úton együtt járunk, hangsúlyozta Davosban Mark Carney. A kanadai miniszterelnök beszédét világszerte visszhangozták az újságok, de még a komment szekciókban is dicsérték átfogó geopolitikai gondolkodását. Alexander Stubb finn elnököt annyira lenyűgözte, hogy ottawai látogatásán a CBC-nek adott interjújában azt is kijelentette, hogy el tudna képzelni egy sokkal nagyobb EU-t Kanadával a soraiban. Kanada értékrendjét tekintve annyira közel áll az Európai Unióhoz, hogy a legkevesebb, amit tehetünk, az egy igazán szoros stratégiai partnerség kialakítása, tette hozzá a finn elnök. Hogy nem csak ő gondolkodik abban, hogy az EU-nak szorosabbra kellene fűznie kötelékeit Kanadával, jól jelzi az is, hogy Carney miniszterelnököt meghívták Jerevánba az Európai Politikai Közösség csúcs találkozójára. Egy veszélyesebb és megosztottabb világban a Kanada és Európa közötti erősebb partnerség nagyobb stabilitást, nagyobb biztonságot és nagyobb jólétet teremt az Atlanti-óceán mindkét partján. Új világrendet kell lépni, de Európából kiindulva, hangsúlyozta Mark Carney, aki korábban a nem európai nemzetek közül a legeurópaibbnak nevezte Kanadát. Komolyan is gondolja a közeledést Európához. Februárban Kanada csatlakozott a Safe Védelmi Hitelprogramhoz, első nem európai országként. Ukrajna támogatásából már régóta kiveszi a részét, és Kanadában lesz a székhelye annak a pénzintézetnek is, amelynek célja a fokozott geopolitikai kockázatokkal szembenéző nemzetek újrafegyverkezésének finanszírozása lesz. Szorosabbra akarja fűzni a kapcsolatokat Európával gazdasági és biztonsági partnerségek formájában. Carney április végén jelentette be, hogy a Védelmi Biztonsági és Reziliencia Bank, amelynek létrehozását korábbi NATO biztonsági tanácsadók, katonai tisztviselők és bankárok kezdeményezték, 135 milliárd eurós keretet hoz létre védelmi projektek finanszírozására. Különösen olyan országokban, amelyek nehezebben jutnak hozzá kedvezőbb kamatozású forrásokhoz. Mindezért és Donald Trump amerikai elnökkel vívott csatái miatt nem a finn elnök volt az egyetlen, aki felvetette, hogy akár csatlakozhatna is Kanada az EU-hoz. Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter már márciusban felvetette ezt egy berlini konferencián. Igaz, félig viccesen tette, de minden viccnek fele igaz. Német kollégája Johann Wadephul erre megjegyezte, hogy az EU egyre több partnert vonz magához a határain túl is, ahogyan a geopolitikai feszültségek fokozódnak. A YouGov piackutató szerint az öt legnagyobb EU tagállam, Franciaország, Németország, Olaszország, Lengyelország és Spanyolország felnőtt lakosságának jelentős része támogatná Kanada felvételét az Európai Unióba. A németeknél ez eléri az 55%-ot, a spanyoloknál ez csak 51%, míg a franciáknál, az olaszoknál és a lengyeleknél kisebb az ötlet támogatottsága, de azért még ezekben az országokban is több látnák szívesen Kanadát az EU-n belül, mint kívül. A Spark Advocacy kanadai közvéleménykutató nemrég 4000 embertől kérdezte meg, mi a véleménye az EU-hoz csatlakozásról. Az eredmény, a kanadaiak 25%-a szívesen lenne uniós tag, és további 57% szerint érdemes lenne alaposabban megvizsgálni a kérdést. Azért nem ez a terv, szögezte le Mark Carney, aki uniós tagságra ugyan nem vágyik, de azon kívül minden téren szorosabbra fűzné a kapcsolatokat az unióval, illetve tagországaival, beleértve egy új stratégiai védelmi partnerséget, és elmélyítve az együttműködést a kereskedelem, az ellátási láncok és a biztonság területén is.
A amerikai kormányzat, mint ez a tavaly összeközzétett nemzetbiztonsági stratégiából is kiderül, abban gondolkodik, hogy Észak- és Közép-Amerika az Egyesült Államok befolyási övezete. Amúgy ez régebben, az előző elnökök idejében sem volt másképpen. Alkalmasint ezzel is magyarázható az a vehemencia, amelyel az amerikai kormányok évtizedek óta Kubáról beszélnek. Kuba ellen cselekszenek. Emlékszünk Kennedy elnök disznóöbölbeli kudarcára, majd a Fidel Castro elleni merénylet kísérletekre. És most Donald Trump elnök is vigyázó szemét Kubára veti. Egyik beszédében pár nappal ezelőtt még fura katonai forgatókönyvet is felvázolt, miszerint az amerikai flottával kényszeríteni változtatásra a kubai vezetést. Majd egy rendezvényen kijelentette, hogy Kuba a következő, de, mondta a hallgatóságának, tegyetek úgy, mintha ezt nem is mondtam volna. Miguel Díaz-Canelnek, Kuba elnökének a válasza, nem hajlandó tárgyalni országa politikai berendezkedéséről. Mégis mi készül Kubában, Kubával? Nálai Balázs mondja el nekünk Washingtonból.
Az Egyesült Államok hátsó udvara, amit rendben kell tartani. A jelenlegi amerikai adminisztráció gyakran emlegeti így az amerikai öböltől, korábbi nevén mexikói öböltől délre fekvő térségeket. Maradva pedig az analógiánál, ennek a hátsó udvarnak az udvari ajtóhoz legközelebb eső részei közé tartozik Kuba, amelyre az elmúlt hónapokban külön figyelem fordult. Sokan azt várták, hogy amint egy 70 éve az országot uraló kommunista rezsim mostanra magától összeomlik, miután januárban elveszítette egyik legnagyobb támogatóját, Venezuelát, amely évtizedek óta kőolajat és pénzt pumpál a havannai rezsimnek, ami nagyrészt biztosította az ország talpon maradását. Donald Trump venezuelai beavatkozását követően Kuba rövid időn belül az összeomlás szélére került. Elfogyott az üzemanyag és a pénz. Legalábbis februárban még erről szóltak a hírek. Az Egyesült Államok segélyt küldött, de azt várta, hogy a kubai rezsim elkezd tárgyalni, komolyan tárgyalni. Aztán február legvégén akkora zaj támadt a világban, ami elnyomott minden Kuba körüli hangot. Az iráni konfliktus kirobbanása óta Kuba a rövid hírek közé került, hiszen Irán vált az amerikai kormányzat első számú prioritásává. Akkor is, hogyha egy kubai rezsimváltás vagy a jelenlegi vezetésének megegyezésre kényszerítése a félidős kongresszusi választásokra készülő Trump adminisztráció számára belpolitikai okokból is fontos lenne. Hiszen milliós kubai közösség él az Egyesült Államokban. Sokan a kommunista rezsim elől menekült családok, akik sok szavazatot hozhatnak a republikánusoknak. Az amerikai kormányzat számára Kuba sok szempontból fontos, és itt most nem a kubai szivarra vagy a kubai rumra gondolok elsődlegesen, bár az ingyentek számára bizonyára jó hír lenne, hogyha könnyebben juthatnának ilyen különlegességekhez. De a stratégiai cél ennél sokkal mélyebb és nyilvánvalóbb. Az Egyesült Államoktól alig 140 kilométerre egy Oroszországgal és Kínával szövetségesi kapcsolatokat ápoló szigetről van szó, ami pedig sérti az amerikai érdeket. Washington a teljes amerikai kontinenst saját érdekövezetének tekinti. A kubai kérdés megoldásáért Marco Rubio külügyminiszter felel, akinek szülei Kubából érkezett bevándorlók. Ő maga is jól beszél spanyolul. A Floridában felnőtt miniszter egyre több feladatot is ellát az adminisztráción belül, hiszen egyben ő az elnöki hivatal nemzetbiztonsági tanácsadója. Ezen a héten pedig már a Fehérház napi sajtótájékoztatóját is ő tartotta. Kubáról az a kérdés hangzott el, hogy az Egyesült Államok mit szándékozik tenni a kubai olajblokád ügyében.
On Cuba. Oil blockade on Cuba. There's no oil blockade on Cuba per se. Here's what's happening with Cuba, okay? Cuba
used to get... Marco Rubio rögtön azzal reagált, hogy nem tudja, milyen blokádról van szó. Blokád nincs. Arról van szó, hogy Venezuela ingyen adta az olajat a Karibi szigetországnak, ezért véget. Hozzátette, hogy Kuba az ingyen kapott olaj jó részét tovább értékesítette, a bevételt pedig saját hatalmi céljaira fordította, de nem polgárai javára. Hozzátette, hogy ami történt, hogy Venezuela a továbbiakban nem ad ingyen olajat. Különösen nem ma, amikor a kőolaj annyira értékes áruvá vált, magas árakkal. Különösen pedig nem egy bukott rezsimnek adja ezt, fogalmazott Marco Rubio. Hozzátette, hogy a probléma Kubában sokkal mélyebb. Arról van szó, hogy a gazdasági modelljük nem működik. Az ország vezetői pedig ezt nem tudják kijavítani.
And the people who are in charge can't fix it. And the reason that I can't fix it is not just because they're communists, that's bad enough, but they're incompetent communists. The only thing worse than a communist is an incompetent one.
Annak oka, hogy nem tudják kijavítani, nem csak az, hogy kommunisták, ami már önmagában is elég baj, de az is, hogy hozzá nem értő kommunisták. És egyetlen rosszabb van egy kommunistánál, az inkompetens kommunista, fogalmazott a külügyminiszter. Hozzátette, hogy 90 mérföldre az amerikai partoktól egy bukott állam nem jó. Különösen nem, mert jó viszony tápol az Egyesült Államok legnagyobb ellenfeleivel. Az amerikai adminisztráció ezen a héten tovább fokozta a nyomást a havannai kormányon, amikor szankció alá helyezett két meghatározó állami vállalatot. Az egyik a hadsereg birtokában lévő Gaza cégcsoport, ami az ország gazdaságának 40%-át fedi le. A másik egy bányászati vegyes vállalat, aminek tevékenysége szinte jelentősen hozzájárul a kubai gazdaság bevételeihez. A büntető intézkedések nyomán a két cég minden Egyesült Államokban, illetve amerikai őrizetben lévő vagyonelemét hozzáférhetetlenné tették, és minden amerikai gazdasági szereplő vagy magánszemély számára megtiltották az üzleti kapcsolatot. Pedig Amerikának érdekében állna egy jól működő Kuba. Ha már közeleg a nyár és a nyaralási szezon, megemlíthetjük, hogy az amerikai turisták bizonyára tódulnának a Karibi-szigetországba, hogy a tengerparton pálmafák árnyékában töltsék éves szabadságukat, akár kubai rumot kortyolgatva és szivarozva. Kuba gazdasága pedig a jelenlegi korlátozott turizmus helyett masszívan építhetne erre, hiszen minden feltétel adott a Karibi térség legnagyobb országában, népességét tekintve a harmadik legnagyobb államában, és könnyűszerrel válhatna a Karibi-tenger regionális nagyhatalmává.
az Új világot és Járai Juditot hallották. Duba Szilvia zenei szerkesztő, Pór István hangmérnök és Szőlős Éva gyártásvezető nevében is köszönöm. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, amelyre számítunk a jövő vasárnap is.